A 92. Zsoltárból köszöntöm a gyülekezetet. Zsoltár ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Amen.
Zsoltár 42.12. Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Moldován Vilmos verse, bízzál Istenben. Új év. Előttünk ismeretlen út, melyen nem tudjuk lábunk, merre jut az év ködében. Holnapod legyen bár bizonytalan, az éj a köd áthatolhatatlan, bízzál Istenben. Egedre borulhat sötét felleg, melyből fejedre fájdalom pereg sáros ösvényen. Te mégis bátran emeled fel fejed, és csüggedő lelkednek ismételt, bízzál Istenben. Törjön bár zúgó vihar ellened olyan bőszen, hogy már-már letemet a vízörvényben. Te ne félj, kulcsold csak bátran a kezed, tudva, hogy egy hatalmas kéz vezet. Bízzál Istenben! Ha csalódást hoz ez az év neked, s érdemtelen szenvedsz ütéseket, te ne üss könyörtelen, hagyjad az Úrra szenvedésedet, mert ő jót, rosszat egykor megfizet. Bízzál Istenben! Ez az év sem lesz könnyebb, mint sok más. Ebben is lesz győzelem, hanyatlás, forró küzdelem, de meg ne alkudj soha a bűnnel. Harcold a hit harcát türelemmel, s bízzál Istenben. Ne félj, mint a tanítványok hajdan vélték, hogy elvesznek a viharban bőszült tengeren. A hajó ma is jó kezekben van, s a túlsó partra juthatsz boldogan, ha bízol Istenben. Lelkem, miért is nyugtalankodnál? Szívem, könnyesen miért búsongnál ebben az évben? Testvérem, miért törne le a bánat? Nem soká látod égi hazádat. Bízzál Istenben!
Több nyugati országban jó reggeltet köszönnek, Déri. Nekünk is van egy szép énekünk, a gyerekeknek, hogy hála, hogy itt a csendes reggel. És akik ismerjük, segítsünk énekelni. Várjuk a gyerekeket előre. Anita, nyugodj, hogy van egy pár koszkán. Sziszték, akinek kellett ott adjál.
ha van hited. Az életünk egy hatalmas óceán, melynek hajóján viharban is menni kell tovább. Hajóm oly sokszor megingott, majdnem elveszett, de Jézus ott volt, aki mindig megmentett. Ő benne mindenkor bízhatunk, akkor is, ha reménytelennek látszik az utunk. Nehéz helyzetekben vigaszt és békességet adott nekem. Oly sokszor tervezte újra az életet. Mikor szívemből a bánat hangja szólt, Jézus szeretetével csendben átkarolt. Az övé a dicsőség, s enyém a kegyelem. Köszönöm, Uram, hogy mindig újra kezdhetem. Mindenkor áldom szent neved, s hagyom, hogy az utamon te vezess.
Most a fiatalokat várjuk előre. Nem sokan vettek. Ki az, aki itt volt legutóbb, amikor itt volt a néhány hete? Te szerintem nem mondtál. Gondolkodom. Te talán mondtál. Mindig a talán te is. És lehet, hogy csak egy nem mondhatok. Azért kérdeztem csak, mert talán emlékeztek, nem biztos, hogy emlékeztek, miről beszéltünk akkor? Nem emlékeztek? Nagyon rég. Igen, nagyon rég volt. Igen, ez így van. Én is alig emlékszem már, de annyira emlékszem, hogy többéknek elmondjuk, hogy beszéltünk arról, hogy mindannyian időként néha mérgesek vagyunk, haragosak vagyunk, dühösek vagyunk, és hogy ez milyen érzés, jó-e vagy rossz-e, meg rossz. Igen, sokszor rossz érzések tűnik. Igen. Meg vezetjük arról is, hogy mindenként a Biblia azt írja, hogy Isten is időként bizonyos dolgokra mérges, és az volt a lényeg ennek, hogy igazából maga, még ha rossz is érezni sokszor azt, hogy mérgesek vagyunk, maga ez nem egy rossz dolog, hanem valamire valami kiváltja belőlünk, és általában valami olyasmi, hogy valami nagyon fontos nekünk, hogy valamit szeretünk. És az attól leszünk végesek, hogyha az a valami rossz történik nagyon sokszor. És ő Isten is azért látjuk, hogy többször olvasunk a Bibliában arról, hogy mérges, mert valamit, vagy valakit, minket. Igen, ez a...
Amikor az apukám mérges, olyan dologra mérges, amit az anyukám nyugodtan engedhet, és ő nem szeret.
Igazából ez így van, hogy mindannyiunk más, kicsit más, hogy leszünk mérges. Lehet, vannak olyan dolgok az életben, amiket egyikünk itt a gyülekezetben például mosolyog rajta, ahogy mondod, mások meg valami mérges lesz. Ugye attól függ, hogy mi éppen, hogyan, meg mennyire fontos nekünk. És kicsit most másik hasonló témát szeretnék hozni nektek, arról, hogy mit, mikor és hogyan érzünk. Ez megint lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez nem jó ilyet érezni, de most a sírásra gondoltam, hogy ide elhozom nektek, hogy milyen is ez. Gondolom mindannyian sírtatok már, ha más nem, akkor egészen kicsi babakorotokban, valahogy az emberben, ahogy megszületik az ember, már rögtön sírt, tehát valahogy így elkísér minket egész életünkben. Szerettek sírni? Ki az, aki szeret sírni? Nem mindig. Aha. Ki az, aki egyáltalán nem szeret sírni? Van, aki egyáltalán nem szeret. És aki néha szeret? Néha jó sírni. Igen. És ha nem jó, akkor milyen? Miért nem jó?
Mert megbántották, vagy valami rossz történt.
Aha, valami rossz érzés kíséri, ugye? Igen. És mitől lehet jó? Miért mondjátok azt, hogy néha jó?
Örömkönnyek.
Aha.
Aha.
Meghatódás. Aha.
Bocsánat kérés.
Aha. Igen. Az is jó. Igen. Sőt, igen.
Ha viccelnektek meg valamit, és akkor azon rövünk. És annyira
jó. Könnyű kifolyik. Igen, ilyen is van. Igen, igen. Tehát, hogy lehet, hogy sokszor magát a sírást, vagy a könnyeket ugye így a szomorúsághoz kötjük, de ugye nagyon sok mindent elmondhatok, hogy igazából nem biztos, hogy csak ahhoz lehet kötni, hanem nagyon sok érzésünk van, ami könnyeknek váltanak ki belőlünk. És ugye sokszor, hogyha negatív dolog miatt sírunk, az is lehet jó érzés, mert hogyha megfigyeltétek már magatokban, akkor kicsit megkönnyebbül az ember, hogyha kisírja magát. Nem véletlen van. És nyilván gondolom nem szeretünk sokszor sírni azért sem, mert főleg, hogyha mondjuk nem tudom, úgy jön ránk, hogy...
Javastam egy betűt. Örök.
Ja, ott szemben. ugye sokszor azért sem jó érzi, gondolom, mert hogyha úgy jön ránk, hogy mások is ott vannak, akkor gondolom nem szeretünk, gondolom egyébként sem szeret mások előtt sírni. Az ugyanilyen személyes dolog. Az igazán olyan, és talán ezért is önnél szeretünk utána beszélni se róla, vagy lehet, hogy inkább örülnék, hogy nem kellene sírni, vagy nem jönne. És megint csak ugye ezt Isten szeretné kapcsolódni, vagyis már sokkal inkább, hogy Jézus Krisztushoz, aki emberként volt a Földön. Ugyanis Jézusról is olvasunk, hogy ő is sírt. Tudjátok, hogy mikor, vagy mitől, miért?
Amikor
azt mondtam, hogy találjunk Krisztus. Aha, igen, van egy olyan rész. A kicsit más volt, igen, de igen, akkor volt, igen.
Lázár,
aha, ki volt Lázár?
Barátja.
Hát barátja, Jézus barátja volt, és mi történt Lázárral? Lázár meghalt. Akkor is így Jézus.
Megszületett, megszületett.
Na valószínűleg igen. Igen, kisbabaként valószínűleg ő is sírt, amikor megszületett. Sírt, amikor, nem tudom, fogolcsa közben elesett, és beholcsolt a lábát. Ugye, mint az apukája asztalos volt, tehát biztos, hogy időnként megvárta magát a kalapáccsal, ráütött az ujját, akkor is biztos, hogy gyerekként sírhatott. Amikor ugye felnőttként olvasunk róla, talán három ilyen történet van. Az egyik valóban az, amikor a barátja Lázár meghalt. Viszont ugye a történet az pozitív, hogyha emlékeztek rá, hogy tudjátok, mi történik Lázárral.
Feltámad.
Aha, igen. Jézus kihívja őt, és Lázár feltámad. De mégis ugye Jézus is érezte azt a gyászt, azt a rossz dolgot, amikor ugye elveszítjünk valakit, akit szeretünk, és megsiratta őt. A másik, amit mondtál, Dóri, amikor ugye Jézus Krisztus Istennel beszélget a Getsemáni kertben, és ugye a tanítványokat kér, hogy imádkozzanak vele együtt, segítsenek neki, támogassák őt, tanítványok elalszanak, akkor valóban sír Jézus. Nem is pont amiatt, hogy a tanítványok elalszanak, de ugye ott nagyon, hát ott nagyon rossz neki, mert ugye tudja azt, hogy áldozatot kell hozni, meg fog halni, értünk, és ugye nem akar, mint ebben nem akar meghalni. De persze megteszi értünk. És van még egy ilyen alkalom, amikor egészen közel ehhez a történethez.
Föltámasztja.
Igen, gondoltam, hogy föltámasztja Lázár, a második. És a harmadik az, amikor ránéz, Jeruzsálemet megnézi fentről, egy magas helyről, az Olajfák hegyéről, egy dombról, és ott is elsír magát, és azt olvassuk, mert nagyon bántja azt, hogy az emberek rosszak egymással, és nem akarják azt a jót követni, amit ő mutatott, amit ő mondott. Ugye akkor is úgy ezek többnyire ilyen negatív sírások, viszont azt látjuk, hogy ezek úgy vannak, és ahogy mondtátok, az nem mindig rossz, vagyis hát sőt, alapvetően jó, még akkor is, hogy nem esik mindig jól, vagy nem érezzük magunkat dolgó miattán. És érdekes, mert Jézus is a legtöbbször, amit ebből a három alkalom, a kettőből mindenképp, de a harmadik is ilyen lett volna, hogy mások előtt is sírt, ezt felvállalta. És úgy gondolom, hogy ez példa nekünk is, hogy magas sírás nem egy rossz dolog, és az is olyan valami, ami abból jön, hogy, valami fontos nekünk, valamit szeretünk, és valamit érzünk, mint emberek. Akár rosszat, akár jót, ahogy mondtátok. Úgyhogy én csak annyit szeretnék így átadni nektek, vagy rátok bízni, hogy ne féljetek a sírástól, hogyha kell. Nyugodtan engedjétek át magatokat, meg emlékezzetek arra, hogy Jézus Krisztus is sírt, sőt, értünk is mindannyiunkért sírt, és ugyanúgy mi is sírhatunk akár magunkért, akár egymásért, hogyha kell. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Van egy szép énekünk, amit a kórussal szeretném most előnekelni.
Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A téma, amit most hoztam, valóban kicsit, ahogy a fiataloknak is mondtam, hogy kapcsolódik a legutóbbi témámhoz. Ugye tudom, hogy akkor is többen nem voltatok betegség meg egyéb okok miatt. Akkor így a szószékről is gyakorlatilag arról beszéltem, hogy folytatva a fiatalokkal való beszélgetésünket, hogy Isten miért is haragszik, meg hogyan is haragszik, meg ez mit jelent számunkra, mit jelent a mi haragunk, hogyan tudjuk kezelni, mit tudunk vele kezdeni. És kicsit ezt a témát folytatva, ugye gondoltam ezért erre is, hogy akár ugye megemlíthetnénk ugye fiatalokkal is a könnyeket, a sírást, de most talán különösen egy nagyon általános oldalról közelíteném meg azt, ahogyan ugye Istenről is, és különféle érzelmekről gondolkodunk. Ugye ez a szeretetnek a témája, amiről nagyon sokat hallottunk már ugye egy olyan környezetben, egy olyan közösségben, mint a keresztény közösség, ahol azt mondjuk, hogy Isten maga a szeretet. Viszont talán ritkábban találkozom azzal, vagy találkozunk azzal, hogy valóban úgy képzeljük el Istent, ahogyan szeret minket. Vagy nem is olyan gyakorlatiasan. Sokszor úgy érzem, hogy sokkal inkább elméletileg közelítjük meg ezt, és kimondjuk elméletben, hogy Isten a szeretet, de úgy nehéz ezt megfogni, amikor,
amikor egy olyan szeméről van szó, egy olyan lényről, aki mindenható is fölöttünk áll. És ugye legutóbb a haraggal kapcsolatban is, ugye itt is előjön az, ami érdekes, hogy a Biblia írói szándékosan olyan érzelmekkel közelítik meg Istent, vagy írják le Istent, amit mi is érezhetünk, amit mi is tudhatunk, hogy tudjunk hozzá kapcsolódni. És ezért volt nekem érdekes, még jó néhány héttel ezelőtt a szombatiskolai biblia tanulmányból egy gondolat, amit egy olyan gondolat, amit úgy látom, hogy sokszor így közelítjük meg a témát, és így gondoljuk, viszont emellett úgy gondolom, hogy ez kicsit így el is távolít minket valamilyen szinten Istentől, de mindjárt meg fogjátok érteni. A gondolat úgy szól, ez a mondat, hogy ne feledjük, hogy noha Isten akár érzelmi alapú, akár másmilyen szeretetet tökéletes, nem szabad azt az emberi érzelmekkel azonosnak gondolni. És ezen gondolkodtam el, hogy ez mit is jelent, vagy miért nem szabad emberi érzelmekkel azonosnak gondolni Isten érzéseit, hiszen ugye tehát, hogy pont így tudunk vele kapcsolódni Istenhez az érzelmek által. Hogyha azt mondjuk, hogy Isten érzelmei mások, mint a mieink, akkor hiába van leírva, hogy Isten szeret, hiába van leírva, hogy Isten haragszik, hiába van leírva, hogy Isten könyörül rajtunk. Hogyha azt mondjuk, hogy ezek másfajta érzelmek, mint a mieink, akkor igazából megint csak ott vagyunk, hogy nem tudjuk megközelíteni Istent. Mert nem értjük, hogy jó, azt mondjuk, hogy szeret, de mit jelent az, hogy szeret? Viszont ha valamilyen szinten tudjuk azonosítani azt, hogy ha Isten szeret, az nagyon jó, mert én tudom, milyen szeretni. És tudom, milyen szeretve lenni. Persze, ki kell mondanunk, tény, hogy biztosan Istennek a szeretete, az érzéseit egészen mások, mint az emberé. De azt is emberi kapcsolatainkból tudhatjuk, hiszen az én szeretetem, az én megélésem az egészen más, mint bármelyik őtöké. És ugyanígy bármelyik őtöknél. Máshogy tudjuk kifejezni a szeretünk. Ugye van, aki ezt úgy fejezi ki, hogy van 5 szeretetnyelv, és különböző dolgok azok, amiket teszünk, vagy amiket kapunk, amiről azt érezzük, hogy na ez a szeretet. Én így tudok szeretni. Vagy ahogyan ugye beszéltünk itt a fiatalokkal is, különböző dolgok azok, amik mondjuk könnyeket váltanak ki belőlünk. Vannak olyan dolgok, amik mondjuk itt a gyülekezet egyik felét egyáltalán nem hatná meg, a másik fele meg könnyezni rajta. Vagy az, hogy mitől vagyunk mérgesek. És látjuk ezt, hogy és emellett nem csak az, hogy mi váltja ki belőlünk a különböző érzelmeket, hanem azt is valószínűsíthetjük, hogy vagy legalábbis nem tudjuk, hogy melyikünk hogyan éli át őket, milyen érzés melyikünknek. Lehetjük mondani, hogy szeretve lenni jó érzés, de azt nyilván pontosan nem tudjuk, hogy a másik az ilyenkor mit él át. És én sem tudom úgy átadni, ahogyan én azt igazán megélem. És nyilván ilyen szinten mondhatjuk azt, hogy Istennek az megélése, az érzése, a szeretete az egészen más, mint a miénk. Viszont én azt mondanám, hogy amellett, mind a mellett Isten nagyon hasonlóan érez, mint az emberek. Amiben más az az, hogy nyilván Isten, talán a jobb szó talán erre az, hogy Isten jól tudja. Hiszük azt, hogy Isten jobban tudja kezelni az érzelmeinket, mint mi tudjuk kezelni az érzelmeinket. És ugye a különbség talán itt ott van, hogy ahogyan ugye legutóbb a haragról is szó volt, hogy sokszor mondjuk azt érezzük, hogy vannak érzések, mondjuk a harag, vagy akár a szomorúság, amik rossz érzések. Viszont egyre inkább ott tartunk a kutatásokban és az ember kutatásában is, hogy igazából rossz érzelem nincs. Nem lehet azt mondani érzelemre, hogy rossz érzelem, mert ezek olyan dolgok, amik önkéntelenül jönnek. Valami kiváltja belőlünk őket. A másik kérdés az, hogy hogyan tudjuk kezelni az érzelmeinket. Hogyan tudjuk például kezelni az érzéseinket, hogyha mérgesek vagyunk. Összetörünk valamit, vagy megpróbáljuk valahol máshova irányítani, egy olyan irányba, ami mondjuk épít, amivel nem bántok senkit. de ugyanígy ugye lehet gondolni a szeretetre is. Hogyan irányítom én, hogyan kezelem én a szeretetemet? Építek vele, vagy felhasználom olyan dologra, ami lehet, hogy árt nekem, vagy másoknak. És én hiszem, hogy a fő különbség talán itt van, hogy Isten tudja, hogy hogyan kezelje az érzéseket. És azért indultam el, mert van néhány dolog, ige szakasz, amikor azzal találkozunk, hogy igenis olyan kifejezéseket használ a Biblia Istennek az érzéseire, amik olyan emberinek tűnnek. Időnként találkozunk ugye a szeretet mellett, együttérzés mellett olyannal is, hogy Isten ragaszkodik, ami mondjuk egy pozitív dolog, de Isten szenvedélyes szeretettel szeret, ami ugye megint csak egy különleges, hogyha Istenhez párosítjuk, vagy akár azt is olvashatjuk, hogy Isten féltékeny Isten. Ugye ez a féltékenység is megint egy olyan dolog, ami valószínűleg azonnal azt mondanánk, hogy ez egy negatív dolog. Mózes 5. könyvéből szeretnék egy szakaszt felolvasni. Csak egy két igevers, Mózes 5. könyve, 4. fejezete, és én most szándékosan az egyszerű fordításból fogom olvasni, mert ott jön át ez a fajta jelentés, hogy más fordításokban nem lesz így benne. Mózes 5. könyvében, a 4. fejezetben Mózes szól a néphez. Mózes, aki ugye kivezette a népet, Isten népét Egyiptomból, 40 éven keresztül bolyongtak a pusztában, és már lassan-lassan bejutnak arra a földre, amit Isten megígért nekik, hogy nekik adja, ahol szabadok lehetnek. Viszont Mózes azt is tudja, hogy ő már nem fog bejutni oda, ő meg fog halni előtte. És még mielőtt meghalna, néhány utolsó tanácsot, ismétlést, javaslatot, parancsot rábíz a népre. És ebben a szakaszban beszél arról Mózes, hogy ne feledkezzenek meg a nép arról, hogy milyen szövetséget kötöttek Istennel. A 23. 24. vers így szól: Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek Istenünk az örökké való szövetségéről, amelyet veletek kötött. Soha ne készítsetek magatoknak semmiféle bálványszobrot, mert ezt szigorúan megtiltotta Istenünk az örökké való. Aki haragjában úgy pusztít, mint az emésztő tűz. Bizony az örökkévaló féltékenyen szeret bennünket, és nem tűri el, hogy rajta kívül más Istent imádjunk. Ahogy mondtam, több bibliafordításban nem így szól pontosan, nem találjuk ott ezt a féltékenység szót, és talán pont ezért, mert ritkán tudnánk ezt Istenhez kapcsolni úgy, ahogyan elképzeljük Istent. Viszont ha megnézzük a történetét a Bibliának, különösen talán az Ószövetségnek, akkor ha szóval nem is találkozunk olyan sűrűn, de gyakorlatilag ezzel a fajta szeretettel, Istennek ezzel a fajta megközelítésével, amilyen szeretettel megközelíti, amilyen szeretettel viszonyul a népe felé, azzal annál gyakrabban találkozunk, és ezt valóban így lehet kifejezni, ahogyan megpróbálja ez a fordítás, hogy az örökké való féltékenyen szeret. És ha belegondolunk, itt megint csak az van, hogy a féltékenység, ugye, ami a szeretethez kapcsolódik, az egy olyan dolog, hogy lehet, hogy rossz érzés, lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem jó féltékenynek lenni, de előjöhet az életünkben. Mindenképp van valami oka. És ugyanúgy, ahogy legutóbb a haragról beszéltünk, hogy jó megnézni, hogyha jön az, hogy valamire hirtelen mérges leszek, akkor jó egy kicsit megállni, megvizsgálni, hogy mi az oka. Bármilyen más érzelem ugyanígy működik, hogyha a féltékenységet érzek, mi az oka? Nem a féltékenységgel van a gond, hanem nézzük meg, hogy mi az ok is. És például itt Isten esetében a másik fél, Isten népe, valóban tesz olyan dolgokat az egész Ószövetség és az Újszövetség során is, amikor igenis jogos Isten féltékenysége, amikor van egy szövetségük, ige innen indul ki ez az ige szakasz is, van egy szövetség, amit megkötöttek, ugye, amit a Szentírás ugye ebben a képben egyfajta házassághoz hasonlít, a házasságnak a szövetség, amit megkötöttek, és mégis Isten népe, mint mennyasszony vagy feleség, más férfiak, más istenek után jár. nem hűséges Istenhez. Nyilván emberként az is megtörténhet, hogy annyi negatív élmény ért minket, vagy van valami mi emlékünk, vagy élményünk, vagy félelmeink, ami miatt érezzük ezt a féltékenységet, és nem a másiknak a viselkedése az, ami elvezet oda. De önmagában ez se rossz, hanem csak megengedi nekünk, hogy tudjunk fejlődni. Lássuk azt, hogy mit tudunk másot csinálni. Mit tud a másik másot csinálni. Csak példaként akartam ezt bemutatni, hogy Isten szeretete gyakran így van bemutatva. Különböző féleképpen a Szentírásban, ahogyan tudjuk is, ugye szoktuk talán mondani is, hogy ugye például ez a kép, hogy Isten mint férj, és az emberek, a népe, mint mennyasszony, mint feleség, mint egy házastársi kapcsolat, vagy úgy, mint amikor Isten egy szülő, akár apa, akár anya, és úgy szereti az embereket, mint a gyermekeit. Vagy Jézus Krisztus esetében, aki úgy jött el, úgy mutatta be magát valamilyen szinten, mint testvér. Mint az emberiségnek a testvére, akiknek egy az atyjuk. És azért hoztam ezt a példát a féltékenységről, lássuk azt, hogy nem csak ezek az alapvető dolgok vannak, hanem a Biblia példái még sokkal mélyebbre mennek, és sokkal árnyalatnyibb dolgokat is kifejeznek arról, hogy Isten hogyan érez. És ezek azok, amiket elolvasunk, akkor akár érthetjük. Hogyha már volt ilyen az életünkben egyes embereknek, hogy igazán féltékenyek voltunk, akár úgy, hogy tényleg történt valami, akár nem, érthetjük, hogy mit érez Isten, amikor szembesítenie kell a népét, a szeretteit azzal, hogy elfordulnak tőle, hogy más isteneket keresnek. És talán a leg... még egy példát szeretnék bemutatni, vagy elmondani, ami talán legjobban még mutatja azt, hogy Isten valóban a szeretet, és hogy hogyan tudjuk ezt mi igazán megérteni. A kérdés, hogy mennyire tudjuk megérteni, felfogni, de valószínűleg valamennyire biztos. Ugye említettem korábban azt a szót, hogy megjelenik Isten szeretetében nem csak a féltékenység, nem csak a könyörület, az együttérzés, hanem megjelenik a szenvedély is sokszor. És ugye ez is olyan dolog, amire talán néha azt gondolunk, hogy ez megint csak egy olyan emberi dolog, hogy szenvedély. Lehet, hogy sokszor valami érzéki, testi dolog is jut eszünk be erről az egészről. Viszont független attól, hogy hogyan is értjük a szenvedélyes szeretet, a szenvedély az mindenképp valami olyan dolog, ami nem csak egy ilyen racionális dolog, és sokszor néha azt érzem, és talán ti is érzitek ezt, hogyha beszélünk Isten szeretetéről, hogy mi, ha lehet ilyet mondani, egy ilyen racionális szeretetre gondolunk, hogy Isten a szeretet, de közben úgy képzeljük el, mint aki úgy kiszámol mindent, úgy minden logikusan következtetés alapján megtesz. Például ugye, amikor arról beszélünk, hogy hogyan tervezte el Isten az emberiség megváltását. És elmondjuk, hogy mennyire logikus, és mennyire tervezett, és mennyire előre gondolta Isten az emberiség megváltását, viszont ha belegondolunk, nyilván azt is mondjuk, hogy ez az egész szeretetből történt. És nyilván a kettő az lehet egymás mellett, viszont hogyha a szeretetből történt, akkor elsősorban nem egy racionális döntés volt, mikor meg is volt tervezve, hanem egy érzelmi döntés. Hogyha Istennek nem lenne érzelmileg szeretett, érzelmileg fontos az ember, és nem szeretné úgy, ahogyan mi is tudjuk érezni a szeretetet, akkor simán megtette volna azt, hogy azt mondja, hogy hát én csinálok magamnak más világot, vagy vannak más világok, ahol el vagyok, ahol élvezem azt, amit teremtettem. De megtervezni az egész megváltást az áldozattal együtt, Jézus Krisztus földre jövetelével együtt, emberi lételével együtt, csak akkor működik, hogy az egész érzelmeken alapul. Az egész azon a szereteten alapul, amit Isten az emberiség iránt érez. És ugye hogyan kapcsolódik ide a szenvedély? Hogyha konkrétan Jézus Krisztusnak a szenvedésére gondolunk, talán tudjátok, hogy hogyan szokták még hívni ezt a szenvedés történetet. Tud-e valaki segíteni? Ez idegen szóval. Hallottam talán valahol. Passió. Igen, igen, igen. Hogyha Jézus Krisztusnak a szenvedés történetéről beszélünk, tehát az evangéliumban azokról a részekről, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe a nagy héten, a húsvét előtt, és egészen addig, amíg ő meghal az emberiségért, azt idegen szóval a passiónak nevezzük. Angol nyelven, én az angol nyelvet tudom leginkább, angol nyelven a passió annyit jelent, hogy passion, szenvedély. Ami nagyon érdekes, mert hogyha magyarul halljuk, hogy passió, akkor általában ez jut eszünkbe egy nagyon negatív dolog, egy ilyen sötét dolog, Jézus szenvedés története, egy kínnal teli dolog, elsőben Jézus haláláról, viszont maga a passió annyit jelent, hogy Isten, Jézus Krisztus szenvedélyesen szeret bennünket. És ez a szenvedély, Istennek ez a szenvedélye az, ami elvezeti oda, hogy emberré váljon és meghaljon értünk. És ez az, ami talán egy kicsit közelebb hoz minket Istenhez, hogy értjük azt, hogy ez a szenvedély ez nem csak egy ilyen távolságtartó, hideg, racionális dolog, hogy elmondja Isten, hogy igen, én szeretlek téged, szeretlek titeket, rendben van, elküldöm a fiamat, hogy majd meghal értetek, hanem Isten szeretet egy szenvedélyes dolog. Isten a szenvedélyéből kifolyólag jön le az emberhez, a szenvedélyéből kifolyólag jut el odáig, hogy hajlandó meghalni értünk, és akár, hogy ugye a fiatalokkal való beszélgetésünkre visszakapcsolódok, a szenvedélye viszi el odáig Jézus Krisztust, hogy sírjon is értünk, velünk együtt. És én úgy gondolom, ez az Isten, akit a Biblia bemutat, ahogy láttuk akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. Egy olyan Istennek, akit pont azáltal tudjuk közel hozni magunkhoz, és még inkább egy szerető Istent látni benne, hogyha megengedjük magunknak azt, hogy érezzük, ahogyan Isten, a Biblia Isten saját érzelmeiről ír. És hiszem azt, hogy ez az Isten, akihez kapcsolódhatunk ma is. Az Isten, akiről tudjuk, hogy szenvedélyesen szeret bennünket. Az Isten, aki féltékenyen szeret bennünket. Aki annyira szeret bennünket, hogy nem akarja, hogy más legyen kettőnk között. És az az Isten, aki akár sír értünk, és sír velünk is. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi a személyes életünkben találkozunk ezzel az Istennel. Hogy találkozunk azzal az Istennel, és érezzük meg annak az Istennek a szeretetét, a szenvedélyét, akár a féltékenységét, haragját, a könnyeit, aki valóban szeret bennünket, és mint népet, és szeret bennünket, mint egyes személyeket. Amen. Álljunk fel egy imára. Szerető Istenünk, megváltunk. Köszönjük neked ezt a szeretetet, amit tényleg olyan nehéz kifejezni, hiszen nekünk is úgy pár szavaink vannak, de olyan nehéz őket megfogni. Azt a sok féle szeretet, azt a sokféle érzelmet, amit felénk kimutatsz. Köszönjük neked a te szeretetedet, a te szenvedélyedet, a te jóságodat, könyörületedet, megbocsátásodat. Köszönjük neked a féltékenységedet, a haragodat. Köszönjük neked a könnyeidet, amit értünk, ontasz, és velünk együtt ontasz. És szeretnénk téged kérni arra, hogy ezek által tanuljunk meg mi is együtt élni az érzelmeinkkel, amikkel együtt teremtettél bennünket. hogy mi is meg tudjunk nyílni, kifejezni nyíltan az érzelmeinket feléd, egymás felé. Kérünk te, aki az érzelmeknek az Istene is, vagy mutasd meg, hogy hogyan tehetjük ezt, hogyan ismerhetjük meg ebben is jobban magunkat, és ezáltal téged is. Kérünk áld meg a mi életünket, kérünk légy ott a mi nehézségeinkben, vigasztalj bennünket, adj nekünk erőt is, és tényleg csak annyit kérünk, hogy ahogyan eddig is tetted, továbbra is kérünk, szeress bennünket. Amen.